Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 370. dicséretünknek első versét fennállva, a második és harmadik versét pedig helyünket elfoglalva. Folyamatosan énekeljük az éneket. A 370. dicséretünk így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen. Szentlélek, Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen, mennyei szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal, melynek szentséges ereje nyelveket egyező hétre egybe gyűjte sok népeket, kék mondván így szentségnek új világa, ígédnek vezérj útjára. Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Őrizd a mi tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól, és ne légyen több más senki, hanem Krisztus kében kell bízni. Vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk, hogy maradjunk utaidban, ne csüggedjünk háborunkban. Minket készítsd, gyenge hitünket erősítsd, hogy halál is élet által hozzád siessünk a marsággal. Istenünk szeretete, a Szentlélek közössége legyen most velünk, és hallgassuk meg Jeremiás próféta könyvéből a 31. fejezetből, a 27. verstől a 37. versig Istenünk igéjét. Tehát Jeremiás könyvéből a 31. fejezetből, 27. verstől a 37. versig. Eljön még az az idő, így szól az Úr, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát embermaggal és állatmaggal, és ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és kiírtsam, leromboljam és elpusztítsam őket, és veszedelmet hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elültessem őket, így szól az Úr. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak fogavásodt el tőle. Hanem mindenki a maga bűneért hal meg, minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be, én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ezt mondja az Úr, aki adott napot, hogy világítson nappal, és adott szabályt a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felriasztja a tengert úgy, hogy hullámai zúgnak, akiknek seregek ura a neve. Ha majd eltűnik ez a rend színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. Ezt mondja az Úr, ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni a föld alapjait idelent, akkor vetem meg én Izrael utódait, mindazért, amit elkövetett. Így szól az Úr. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy szabadon jöhetünk, és a szívünkbe helyezed a Te jelenlétedet, és ez az új szövetség lényege, hogy Krisztusban mi személyesen találkozunk, hordozunk Téged, lelkeddel vagyunk kapcsolatban, bárhol is vagyunk a világban. Köszönjük, hogy ez a templom helye annak, hogy Téged imádjunk, és köszönjük, amikor elmegyünk ebből a templomból, minden hely alkalmas arra, hogy imádjunk Téged. Köszönjük, hogy most mégis eljöhettünk, és megkülönböztettük ezt az időt és ezt a helyet, hogy együtt lehessünk egymással, hogy közösségben legyünk most előtted. Add, hogy igazából tudjunk örvendezni, tudjuk megérteni, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége a te gondolataidnak, mit terveztél adni nekünk, hogy mi ezt jól el tudjuk venni tőled, meg tudjuk érteni, és tudjunk vele élni. Kérjük, áld meg tehát jelenléteddel most szívünket, lelkünket, egész valónkat. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és a zsidókhoz írt levélből olvasom a 8. fejezetet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét, a zsidókhoz írt levélből a 8. fejezetet olvasom. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Annak a szentének és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának, és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak, mert hibáztatja őket, amikor így szól, íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr, törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt, amikor pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Szeretett testvéreim, ez lenne akkor a mai téma, Pünkösd üzenetének a kibontása. És mit is jelent akkor ez az új szövetség? Hiszen Pünkösd az lényegében az új szövetség kezdete. Ugye Jézus itt élt a földön, tanított 3 évig, utána eljött az a megaláztatásának az ideje, amikor ugye keresztre feszítik őt, és bemutatja az ő főpapi áldozatát. Ugye, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél, hogy minden papnak be kell mutatni egy áldozatot Istennek. Annélkül nem lehet pap, hogy ezt az áldozatot nem mutatná be. Krisztus nem templomban mutatta be az áldozatát, hanem igazából a Golgota, a koponyák helye, egy vesztőhely volt az, ahol ő az áldozatát bemutatta, és nem csak egy templomnak mutatta be, egy kultusznak mutatta be, hanem az egész világnak mutatta be. Minden embernek bemutatta, minden népnek, minden nemzetből, és bárki, aki érkezik Krisztushoz, egyetemes főpappal állunk szembe, aki egy teljesen új korszakot akar megnyitni a világ történetében, és a vallások történetében is, hiszen nem egy földi templomban mutatta be az áldozatát, hanem igazából egy templomból kiutasítva, mert azt mondták, hogy Isten káromol, és elvitték a templomon kívül, hogy úgymond kívül szenvedjen egy olyan helyen, ahol úgymond csak azok szenvednek, akik a bűnösök, akik átkozottak, akik ki vannak a társadalom szélére taszítva. És azon a helyen mutatta be az új szövetségnek a központi áldozatát, amivel összeköt bennünket az új korszakban, azzal az isteni valósággal, amit így nevezett Krisztus, hogy a Szentlélek. Tehát itt nem Istennek egy tulajdonságáról van szó pusztán, hogy a Szentlélek, hogy van ilyen is, és ezt is így meg lehet tapasztalni, hanem az Istennek a személyéről van, tehát ez egy és ugyanaz Istennel. Csak különböző korszakokat kellett megélnie az emberiségnek, amikor az Istent kereste, erről már tegnap beszéltem hosszasan, hogy ezt vissza lehet esetleg hallgatni, fönt van a neten, hogy az ember rengeteg sok Isten képzetet alkotott. Sokfajta kultuszban közeledett Istenhez. És mindenkor kereste az Istent, és próbálta ezt a titkot megfejteni. Amikor az ember próbál az Istenhez eljutni, azt nevezzük vallásnak. Most egyszerűsítve, amikor én, mint ember, próbálom az érzékszerveimmel, a gondolatommal, a cselekedetemmel, az Isten tiszteletemmel megközelíteni a megközelíthetetlent. És létrehozok egy kultuszt tapasztalatokból, kijelentésekből, mert vannak inspirált emberek, proféták, akik azt mondják, és szólt az Úr. Mint a csatornák lennének a fönti világban, és elmondják, hogy mi az üzenet, és ezekre az üzeneteket összegyűjtik, így van lényegében a Szentírás is, vagy Mózes is ilyen ember volt, egy kiválasztott ember, szólt hozzá Isten, hogy alkoss meg a templomot, hogy alkoss meg a szabályokat, és én akkor Istened leszek, és mindazok, akik hisznek, így higgyenek, így járjanak. Tehát így mindig volt egy korszaka az emberiségnek, és mindig volt valamilyen megnyilvánulása az Isteninek. De az Istennek az a tulajdonsága, hogy egy adott korszakban, amikor megnyilvánítja magát, egy bizonyos tudatszinten rendelkeznek az emberek. Ugye más az, amikor érünk az ókorba, vagy érünk a középkorba, más tudatszinten mozog az ember. Amikor egy új korszak kezdődik, és Isten azt mondja, hogy most újat akarok kezdeni, akkor más tudatszintre fogja emelni az embereket, hogy értsék, hogy miről akar nekik beszélni. Ennek az új korszaknak volt a belépője az, amikor Krisztus megszületett. Ezért jöttek a napkelti bölcsek, és kinyilvánították azt, hogy most születik valaki, aki az egész világot megfogja, és imádták őt. Mert ezzel kinyilvánították az egyetemességét annak az isteni személynek, aki megérkezik. Mert ők képviselték a világ bölcsességét. A világ vallásos elitjét. És most képzeljük el, hogy elindulnak és leborulnak az előtt, aki megérkezik, mert ők világosan látták, hogy egy teljesen új korszak kezdődik. És most érkezik az a személy a földre, aki ezt képes végrehajtani. Tehát az új szövetségnek a lényege, a zsidó nép életében is, az Ószövetség, ahogy itt mondja, már Jeremiás proféta könyvében is, hogy elavul, nem tökéletes, hiába Isten mondta. Tehát ez világos. Azért, mert az emberek nem tudták úgy követni, és mindig az emberi oldalon van, ha így nézzük a hiba. Ha megnézzük az eszmetörténetet a világban, mindig amit úgy kitalálunk, hogy milyen jó, nem az eszmékben van a hiba, az ideálokban, hanem a megvalósításban. Hanem abban, hogy azok az emberek, akik bizonyos eszmét vagy ideát követnek, nem képesek végül is megtartani azt, amire elindulnak. És valahogy így volt az Ószövetség is. Hogy ott volt az Isten, ott volt, elmondta, hogy mit kell tenni, de nem vagyunk képesek ezt így megtartani. Ki az, aki tud úgy járni, hogy minden parancsolatot megtart? Hát ez egy külső dolog mégis, bár szívünkben akarjuk ezt megtartani, így akarunk élni, de senki sem tökéletes, maga a Szentírás mondja ki, nincs egyetlen egy igaz ember sem, aki minden tökéletesen megtartani. Ez egy alapigazság. Ezért a vallások mind alá vannak vetve, tehát az az emberi kezdeményezés, hogy én majd eljutok az Istenig, és ezt meg tudom tenni, ezért a tökéletlenség alá van vetve. Bár szükséges, mert valahonnan el kell kezdeni. Tehát kell valami, amivel elinduljunk. Hogy emberileg ráhangolódjunk, de ez egy tökéletlen állapot. Ez lehet több ezer évig eltarthat, mint hogy a zsidó nép életében is eltartott az Ószövetség ideje. De el kell jönnie annak a pillanatnak, amikor valaki ezt megfordítja, és isteni oldalról teszi tökéletessé, nem az embernek kell teljesíteni az Isten által elvárt dolgokat, hanem Isten teljesíti, és odaadja ajándékba az embernek azt a lehetőséget, hogy fejlődjön, és Isten fogja munkálni benne mindezt. Isten végzi, mert csak egyedül Isten úgymond a tökéletes megvalósító. Ez olyan, most mondok egy példát, mintha én a teremtés, vagy próbáljuk most is ezt, hogy genetika, génmódosítást létrehozunk, hogy mi is az élet, kutatjuk, bár nem tudjuk, de nézzük genetikailag, hogy alakul ki, és belenyúlunk a teremtésbe. Elkezdünk teremteni, létrehozni, hogy mesterséges intelligencia. Ha valami fajta intelligenciát tudunk majd létrehozni, aminek hát ugye az a veszélye, hogy egyfajta tudatosságot hozunk létre, amely tudatosság lehet, hogy képes majd minket is értelmezni. És még az is lehet, hogy mi fogunk neki szolgálni, ha olyan jó tudatosságot fogunk létrehozni, és mi leszünk kevesek ahhoz, mivel jól le tud bennünket képezni. Bár azt mondjuk, annyira bonyolult az emberi tudatosság, hogy nem tudunk létrehozni olyan mesterséges intelligenciát, amely nálunk okosabb lenne. De piciben mégis érzékeljük, hogy néha, vagy azok a dolgok, amiket létrehozunk, tökéletesebben végeznek részfolyamatokat, ha nem is érzékelnek úgy, nem éreznek, nincs bennük szeretet, vagy érzelmi megnyilvánulás, mert ez a következő nagy probléma, létre is hozunk valamit, de mi az, hogy élet, meg szeretet, meg lélek, ezt már nem tudjuk létrehozni, mert ezt nem ismerjük. Tehát nem ismerjük a lelket se, fogalmilag ismerjük, mondjuk lélek, így lélek, úgy lélek, emberi személyiség, kialakítottunk egy emberi modellt, de igazából van egy titok, amit életnek is nevezünk, van egy titok, hogy mi az, hogy lélek, még mai napig is kutatják, akár a pszichológia is, de a pszichológia se biztos, hogy a lelket kutatja, mert lehet, hogy a test elmét kutatja. Az elmét kutatja, hogy hogy épül fel az emberi gondolkodás, és az alapján következtet úgymond az emberi lélekre. De ez is csak egy rész megnyilvánulása lehet ennek a teljességnek, ami a miénk. Tehát ezt akarom csak elmondani, hogy Krisztus, hogy látni kell a nagypénteknek a jelentőségét, a mennybe menetelnek a jelentőségét, hogy fölmegy a főpap a mennybe, ott lesz az atya jobbján, onnan végzi már tovább a szolgálatát, közben jár érettünk, és elküldi a szent lelket. Vagyis itt tudnám mondani, hogy most megfordítja, amit már Jeremiásnak elmondott, hogy mostantól kezdve nem tanítja egyik ember a másikat, hogy kicsoda az Isten. Ezt a korszakot hozza el. Hanem mindenki megismer engem szívében, és mindenki belülről lesz tanítva. Tehát nem úgy kapjuk meg a tanítást, hát látszólag úgy, hogy én beszélek, és valaki hallgat. Ugye? Még most is úgy tűnik, hogy hát mivel ezt szoktuk meg évezredeken keresztül, hogy jöttek az emberek, a papok, és mindenki elmondta, hogy kicsoda az Isten. És akkor megtanultuk tőlük. Ez látszólag ma is így van, mert ma is vannak tanítók, lelkészek, ma is van templom, ugye? Régen is volt templom. Régen is volt tanító. Csak hogy most egy olyan korszakba lépünk, amikor a tanítónak másképp kell tanítani. Arra kell megtanítani és felszabadítani az embereket, hogy eljussanak a szent lélekkel való élő kapcsolatra. Tehát más a papi szolgálatnak a feladata. Nem az a feladatom, hogy én összekössem az embereket Istennel. Mert ha én kötöm össze, akkor a régi szövetségben vagyok. A papnak volt a feladata, hogy összekösse az embereket Istennel. Ma nem tanítja egyik ember a másikat, most így mondom, ez egy alapigassága az új szövetségnek, hanem mindenki tudja. Belülről tanított. Tehát nem így kell összekötnöm az embereket Istennel, hanem azt kell a tanításban megértetni velük, illetve úgy kell tanítani, és úgy kell megjeleníteni az Isten, hogy képesek legyenek megérteni, befogadni a szent lelket. Hogy Isten lakjon a szívükben. Ezt így is mondta, a törvényemet a szívükbe helyezem. Belülről fogom őket tanítani, velük leszek, Istenük leszek, könyörülök rajtuk, meghallgatom őket, bűnbocsánatot adok nekik, és velük leszek minden nap. És tapasztalnak engem. Tehát ez a református gondolkodásban az egyetemes papság, ami azt jelenti, hogy igazából nem én vagyok csak itt a pap, hanem mindenki, aki itt ül. Mindannyiunknak bejárása van az isteni titkokban, nem csak egy személynek, egy különleges avatott személy, aki itt van, aki sokat tanulta ezt, és ő nagyon tudja. Biztos, hogy többet tud, mert ezzel foglalkozik. De pont az a lényeg, hogy Isten önmagát a szolgáló leányokra, vagy így is mondjuk a szentéleknél, mindenkire kitölti a saját lelkét, kicsinyekre és nagyokra is, és nem különbözteti meg a gyermekekre is. Tehát nincs az, hogy gyereken te még ez kicsi vagy. Sőt, mondja Jézus is, olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mehetek be az Isten országába. Tehát nincsen elrejtve Isten, így senkitől sem. Ez a szentéleknek a fontos értelme, hogy láthassuk, hogy Isten a saját lényegét, önmagát ajándékozza nekünk, és ezt akarja kifejezni az új szövetségben, és ezért hal meg Krisztus a kereszten. Hogy a régi korszaknak, illetve a bűnök miatti áldozati korszaknak vége legyen, mert most nem kell senkinek se bemutatni a bűnért áldozatot. Nem kell ide jönni, nekem nem kell egy hízott borjút most itt megölnöm. Valószínűleg nem jelentkeztem volna a lelkésznek. De lehet, hogy igen, ki tudja, mert ez valahogy nem áll hozzám közel. Vagy illetve mai korszakban már elképzelhetetlen lenne, hogy itt állatokat áldozunk. Azt mondják, hogy ilyen sötét korszakban érkeztünk most már meg. Pedig ez régebben nem sötét korszaknak tűnhetett egy áldozatot bemutatni, hanem a legszentebb dolognak. Ma meg azt mondanánk, hogy hát ez brutalitás. Ugye? Megváltozik az emberek tudatállapota és tudatszintje. És nincs értelme így az ölésnek, vagy nincs valakinek, hogy helyettem áldozatot, helyettem az állat képviselje azt, amit én követtem el. Mert ez volt az alapelv. Hogy ő az ártatlan, rámondjuk a bűnöket, innen ered a bűnbak kifejezés, rámondjuk az átkokat, rámondjuk a bűnöket, és valakinek ezt magára kell venni, és ott elszenved, ott szenved előttem. Ez volt az ószövetségi ember tapasztalata, hogy megrendült attól, és ilyen szempontból azért megrendítő, mert mindannyian együtt érzünk mondjuk egy élőlénnyel, és én valamit teszek, és látom, hogy ő szenved miattam. Ez egy visszatart, hogy én még egyszer nem fogok eljönni, és még egyszer megölnek valakit azért, hogy én mehessek Istenhez. Ez megrendítő is lehetne, de mi történt az Ószövetségben? Az emberek ezt gépiessé tették. Úgy működött ez az áldozás, mint egy mészárszék. Itt mondtak az emberek, vétkeztünk, nem baj, veszünk állatot. Oda tesszük, oda visszük, a pap meg megáldozza. Mi elmondjuk, hogy jó van, köszönjük Istenünk. Azt kimegyünk a templomba, azt ugyanúgy csinálunk mindent. Nem baj, megint veszünk egy állatot, meg is így ölték az állatokat. Innen érthető az, hogy Jézus miért űzi ki a templomból a kufárokat, az állatokat, amiket árultak, és azt mondja, vége ennek, mert kalmárkodás háza lett. Üzletté vált az Istennel való kapcsolat is. És az állatok vére folyamatosan hullik azért, hogy az ember nem képes tudatilag feldolgozni, hogy kicsoda az Isten. Egy egyszerű mechanizmus lett, és azt gondolja, hogy ez Isten tisztelt. És ő kilométer távolságra van az Istentől, nincs se a szívében, se a lelkében, nincs vele élő kapcsolata, az egész egy mechanikus forma lett. És mi a baj ugye a vallással, most idézel mondom, tehát jól értsük ezt a vallást, hogy minden vallás mechanikus lesz egy idő után. Már nincsen benne lélek, szoktuk is mondani. Nagyon szép, nagyon jó, mindaz, amit most hallunk, csak élet nincsen benne. És ilyen az ember is. Nagyon jó, nagyon szép, ha szeret egy Isten, de ha élete nincsen benne, és azt nem tudja megérteni, hogy kicsoda az Isten, nem tud vele naponta boldog közösségben lenni, és le van terhelve különböző szabályokkal, elvekkel, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, túlzottan, de van, de a lényeget nem érti, akkor nem tud felszabadulni. És ekkor alakulnak ki azok az emberi szokások, vagy hogy mondjam, hogy úgy csinálunk, mintha lenne. Mert nem tudunk más csinálni. Mert el kell, hogy játsszuk, hogy a miénk. Mert senki nem mondja, de hát én sem értem, te sem érted. De ne áruljuk el. Én sem tudom, ki az az Isten, de tudod? Én sem, de nem baj, itt vagyunk. Mert ennyit tudunk. Mélyebbre nem látunk. Ugye? De Jézus Krisztusban megint az a veszélyes, hogy Jézus Krisztus ne legyen vallás. Most ezt kicsit magam ellen beszélek. Mert akkor nem értettük meg az új szövetséget. Az új szövetség, így is mondhatnám, a lélek technológiája. A tudatnak, a legbelsőbb emberi részünknek, a legbelsőbb lényegünknek az összekötése Istennel. Amikor Szent Élnek eljön a szívünkbe, mert ezt mondja a tanítás, akkor lélek a lélekkel találkozik, és magas szintű egységállapotot élhet meg az ember tudati szinten, érzelmi szinten, lelki szinten, és egész lényét átjárhatja az isteni. Ezt nem lehet csinálni. Ezt egy áldozat nem képes elvégezni bennem. Akármennyi bárányvért folyatunk, az nem fogja ezt az élményt nekem megadni. Tehát Jézus azért mondta a tanítványoknak, hogy elküldöm a Szent Lelket, én elmegyek az Atyához, de jobb nektek, hogy én elmegyek. Miért? Mert hogyha itt marad, itt még a Földön, Jézus Krisztus nem lehetett volna pap. Egyrészt azért, mert nem a lévi törzséhez, nem az ároni kiválasztási törzshöz tartozott, és hivatalosan nem is lehetett volna pap. Maga a Szentírás magyarázza, hogy Melkisédek rendje szerinti papságba lépett be Krisztus, annak ellenére, hogy Isten fia volt, a földi rendelkezések és törvények szerint nem lehetett volna sohasem pap. Pedig Isten fia volt. Nem tölthette volna be ezt a funkciót. De mégis, mivel Isten az új szövetséget a fián keresztül akarta megadni, maga Isten igazolta őt a táboron kívül, a templom, minden kultuszon kívül, minden vallástól függetlenül, most így is mondhatnám, megalapította Jézuson keresztül az én veletek vagyok, én bennetek vagyok, Szentlélek korszakot, amely, így is mondhatnám, mintha Isten azt mondaná, eddig követtétek a vallás előírásait és elveit, amelyet adtam nektek, de most új szövetsége, mostantól kezdve engem kövessetek. Engem fogadjatok be, velem találkozzatok a Krisztusban. Nem kell követnetek így egy vallást, egy irányzatot sem. Vége az Ószövetségnek. Ez volt az, amit emberek írtak, ugye Mózes is írt, és itt ami régi, az elavult, nem volt tökéletes. Miért nem volt tökéletes? Mert csak árnyék volt, azt mondja a Szentírás. Árnyékok voltak ezek. Valaminek a kiábrázolásai. Olyan, mintha valamit nem látunk, de mégis egy vetületét adjuk ezeknek, egy valami részigazságot akarunk felmutatni, mert többet nem tudunk. És amikor eljön a teljesség, akkor butaság ragaszkodni a régi igazságokhoz, mert már megszoktuk, mert így gondolkodtak elődeink is, meg félünk attól, hogy de mi ez az új, ezt nem is értjük, hogy Isten velünk, meg hogy mi ez a Szentlélek. Inkább visszamegyünk egy vallásos létbe. Van egy Isten fönn a mennybe, mi itt vagyunk emberek, és higgyünk. De hogy mi az, hogy Szentlélek, ugye, vagy valami közösség így, meg hogy bennünk van az Isten, az túl bonyolult, az olyan megfoghatatlan. Mert az még jó nekünk, hogy van Isten, van Krisztus, aki megszületett, azt értjük, mert ember élet, de a Szent Lelket, ugye azt már nehezebben tudjuk megérteni. De igazából ebben adja nekünk Isten a következő fejlődési szakasz. Tehát a Szentlélek korszakában, így is mondhatjuk, akiben nincsen az Isten lelke, az hova, milyen állapotba fog jutni. És ez természeténél fogva így van. Tehát nem azért, mert ő rossz. Meg te olyan rossz vagy, mert rossz vagy. Nem, hanem azért fog ez az állapot eljönni az életébe, mert nem lehet máshol. Az azt jelenti, hogy a saját elméjében ki van szolgáltatva az eddigi elveknek, az eddigi látásmódnak, és nem képes meghaladni azt. Tehát tudatilag le van szabályozva. Mert nem is láthatja, nem is értheti. Ezért nem értik az emberek a Szent Lelket. Így önmagát. Aki meg megkapja, persze ő sem érti úgy, hogy na gyerekek, most elmagyarázom ki, ez olyan, mint a Istent elmagyaráznám. Tehát nem így kell megérteni a Szent Lelket, hanem mivel felhívja Isten rá a figyelmet, igaz, hogy mondjuk akár református hiten keresztül megyünk hozzá, ugye itt is egy vallással állunk szembe, református vagy kereszténység is egy vallással lett, de csak szükségszerűség miatt. Mert a Földön minden hitrendszer előbb-utóbb vallással lesz. Ez egyben a jó is, mert rögzít valamit, másrészt a veszély, hogy visszaalakul megint egy formasággá, és dogma lesz belőle. Dogma lesz az Isten, dogma lesz a Szentlélek, dogma lesz a megtapasztalás, de ez nem lehet dogma, mert Istent nem lehet dogmába zárni. Isten nem tudjuk, az élő lelket, olyan, mint a saját lelkemről, összeállítok valamit, hogy ki vagyok én. Holnapi nap megdöntöm. Hát én nem is ez vagyok. Én ennél sokkal több vagyok, mert lélek vagyok, és a lélek az változik, az alakul, annak új felismerései vannak, annak új döntése, olyan, mintha magamról kiállítanak. 2000 éve ezelőtt rólam írtak volna valamit, hogy ilyen az ember, és volt szóval, de hát én nem is ilyen vagyok. Hát hol vagyok én attól az embertől már, akit akkor leírtak? Most ugyanígy az Istenről leírnak valamit, és azt mondják, ez Isten, tessék imádni. De nincs is már se tovább, se kérdés nincs, se nem tudjuk feltenni, hogy nem tudjuk kutatni, nem tudjuk értelmezni, nem tudunk vele élőek, nem tudjuk kiigazítani, akkor ez is olyan szövetség, ami megmerevedik. De miért adta Jézus akkor a Szent Lelket? Egy időben így gondolkodtam azon, hogy ugye annyiféle könyvet olvasunk, tanításokat, meg én is sokat olvasok, mivel könyvekből szereznem az információt, ugye már hát ott van a tudás. És úgy háborogtam magamba, hogy leírták ugye az evangéliumokat is, meg vannak a tanítások, és mondtam, hogy de miért nem ült le Jézus, és leírta volna, hogy ő mit gondol, mert mindig azt olvasom, hogy mások mit gondolnak róla, mások mit tanítanak róla, akár hogy hogyan értelmezték őt, utólag kapok egy információt, Vagy egy apostol mondja, igen, az Úrban én ezt így látom, és elkezd tanítani, nem kételkedem az apostol Isten ihletettségébe, de azért, ha lenne egy könyvünk, amit azt mondjuk, ezt Jézus írta, az biztos bestseller lenne. És az mennyire jó, mert leírta. De így mondjuk, hogy nem Jézus írta, hanem elküldte ugye a Szent Lelkét, és azok az emberek inspirálva leírták, hogy mit akar Isten. És ezt úgy általában elszoktuk úgy, ha igen, hogy ez az elv. De ebben tényleg az nyilvánul meg, hogy most ha így mondom, akkor mégiscsak maga Isten írja. Mert ezt ennyire komolyan lehet venni, és ennyire el is lehet játszani, hogy nem vesszük ezt komolyan, hogy mi is, most lehet, hogy sok mindent nem értünk, de Isten megnyilvánul a mi számunkra. És lehet, hogy a mai nap is, vagy az előző napokban, vagy az életed különböző szakaszában, te kommunikáltál Istennel. Mert beszélt hozzád, hallottál, éreztél dolgokat, meg tudtad őt szólítani, de amíg nem, nincs nevesítve, nincs beazonosítva, addig azt hiszed, hogy hát csak átfutott egy gondolat, hogy valami intuícióm volt. Volt valami ott, hogy valamire indított engem, de hát ez nem biztos, hogy Isten. Az ugye nem lehet. Ez csak én vagyok az én fejemben. Szóval, hogyha mi úgy működünk, mint egy tudatos és lelki lény, és ezt akarta Jézus elmondani, én fenn vagyok a mennybe, ti itt vagytok, és azt mondta, én minden nap veletek vagyok, hát hogy lenné már velünk, Urunk? Hát te a mennybe vagy, mi meg itt vagyunk. Miért mondta ezt? Mert azt mondta, hogy a léleknek nincsen. Azt akarta elmondani, hogy a lélek idő és tér távolságában ugyanolyan pontosan tudja ugyanazt, és képes kifejezni azt. Ez az Istennek a mindenhatósága, mindenütt jelen valósága, hogy a léleknek ez a képessége megvan. És te ugyanilyen lélket kaptál az Istentől, eleve teremtettségednél fogva. Van benned egy lélek, amire Isten azt mondja, hogy örökké való életet adok neki. Miért adja oda az örök életet nekünk a Krisztusban? Mert a lelkünknek eleve ez a karaktere. Nem, ilyen értemben születünk a testben, van egy születésünk, meg halálunk, de ez nagy vita, és erre nincs, és a Szentírás is burkolt. Mielőtt ugye én voltam, még anyám méhében még nem voltam, te már ismertél engem. Hogyan ismerhetett Isten? Mielőtt én még meg sem születtem. Gondoljuk, hogy Isten elméjében voltunk, vagy Isten gondolatai, így is. De úgy is felfoghatjuk, hogy ez már egy nehéz terület, hogy Isten, aki örökké való, és azok a lelkek, akiket ők alkotnak, mivel ő belőle vannak, ezt teremtésnek mondjuk, az ő létük is örökké való. De ez egy titok. Csak szavakkal próbál. Tehát már te, mint lényegiség lélekben, te sokkal régebbi vagy bármilyen testnél. Te nem 50 éves vagy, vagy 25. Mert a lélek születésének pontját senki nem ismeri. Hogy mikor születtem meg lélekben, és mikor született meg a lélek testben. És a kettőt megkülönböztetjük a Szentírás alapján is. És mi a lényeg? Hogy a ma mennyei templom azért lelki templom, és oda ment be Jézus szolgálni értünk, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, hogy vissza tudunk menni a saját lelki természetünkbe, amikor a Szentelket megértjük, az Isten lelki természetét, akkor megérted önmagad, hogy te is lelki természetű lény vagy. És ez hihetetlen örömet fog neked adni. Ezt nevezzük üdvösségnek. Tehát nem pusztán csak az a megtérés, hogy fogadd el Jézust, gyere ide, úrvacsorázzál, és egy mechanikus áldozati, olyan, mint ugye Jézus meghalt érted a kereszten, vald meg a bűneidet, és menjél haza. Most már akkor tiszta vagy, és kövesd, szeresd Istent, mert ez így megint egy ilyen nagyon jó, ezt így is lehet, meg így is, ezért be is van igazság, hanem sokkal többről van szó, Jézus Krisztusban összekötött bennünket, ugye Isten önmagával, az Atya, hogy saját lelki természetünket adja nekünk ajándékba. Ezt nevezi ő új embernek. De az új ember, az nagyon régi. Az az ősi. Az az igazi. És az az ember, amit régi embernek mond, az kicsit olyan, mint az Ószövetség, hogy jó volt az, de nem volt az igazi. Ez az én testi emberem, a testi elmém által működtetetem, az én elme gondoltam. Ez az Ószövetségben élek, még mindenki a saját teste elméjében él, saját Ószövetségében él. Ezt tapasztalta meg Isten első teremtésénél fogva, amikor már itt a Földön, amikor a testben megszületett. Ez a te Ószövetséged, a saját elme, lelki, értelmi állapot. Ez az Ószövetséged. Ezt nevezzük ugye első embernek, és van a második ember. Amit újonnan születésnek is mondunk, hogy majd elérkezzünk, újonnan születünk, hogy kétszer születettek vagyunk, használja ezt a bibliai gondolkodásmód, és hogy születhetnék én már, mondta Nikodémusnak is Jézus, újonnan kell neked születni, tehát visszamenjek anyám méhébe. Tehát úgymond reinkarnáció. Vissza kell mennem, és újból kell születnem. Ugye a reinkarnáció gondolata az egy nagy felismerés, vagy egy megoldás sokszor az embereknek, hogy hát jó, majd ha nem sikerül ez az élet valami, akkor ugye megint jövünk. Próbálkoztatunk, és több lehetőségünk van. Csak itt kell megérteni, hogy a reinkarnáció az miért nem okoz igazából felszabadulást, vagy ha ezt belegondolunk ebbe az elbe, miért nem megoldás? Mert mindig ugyanabban a testelmébe születsz bele. A problémáid ugyanazok. És ha nem születsz meg lelki-szellemi szinten, akkor mindig ugyanazt a problémát kapod, csak egyéb variációkban, különböző korszakokban kapod ezt, és ugyanazzal szembesülsz, és ha ugyanúgy nem érted meg, hogy mit jelent élekben születni, és megérteni az Istenét, akkor az ószövetségi teremtést kapod állandóan. Persze, mi azt mondjuk, csak egyszer születsz. De mindegy, a lényeg az, akárhogyan is nézzük, ezért fontos az, mert valaki azt mondja, nem hiszek Krisztusban, nem hiszek ebbe a dologba, én a reinkarnációban hiszek. És ezzel, mintha ki lenne lőve, hát ez mint egy valóság, igen. Csak az a valóság, ha így megértjük a logikát, sokkal alacsonyabb szintű, még akkor is, hogyha királyként születsz. Ha a legjobb életet is kapod, tegyük fel, nem most szegény vagy, akkor meg gazdag leszel, de ha nem érted a lélek működését, még mindig csak egy alávetett létmódban vagy. Hasonlatos vagy ahhoz a, ugye kicsit a bárány áldozat ezt mutatta ki, hogy ártatlan nem tudja, hogy mi van. Nem ébred föl. Még azért az élőlényeket, ugye erőszakmentességre mondjuk, hogy szeretnünk kell, mint hogyha a legkisebb testvéreink lennének, ők is tudattal rendelkeznek, és tudnak szeretni is, mert akinek van valami kis élőlénye, tudja, hogy milyen ragaszkodó, mennyi mindent ki tud fejezni, mennyire érzi, ami... de mégsem képes arra a tudatossági szintre, amire mi. És ugyanúgy kedvesek vagyunk hozzájuk, szeretjük őket, és őrizzük őket, ugyanígy az ember is az Isten előtt, míg nem ébred föl, azt mondja Isten, őrzöm őt. Hát pátyolgatom őt, hogy egyszer csak meglátja önmaga nagyságát, mert az embernek olyan tudatossága van, és ebben vagyunk mi csodálatosak, de ettől szenvedünk is sokszor talán, de ez a mi nagy titkunk, hogy a végtelenre való nyitottsággal, és az ismeretek, az újbóli felismerésekre képesek vagyunk, és tudjuk az értelmünkkel is megérteni, meg is tudjuk tapasztalni, és bele tudunk menni a titkokba. Ezt így mondja a Szentírás, Isten titkainak sáfárai vagyunk. Tehát az Isten megismeréséhez olyan képességeink vannak, amit nem élünk meg, mikor csak testelme szinten mozgunk. Ezért mondja a Szentírás, hogy akikben nem Isten szent lelke van, nem ismerhetik meg Istent, ez ilyen egyszerű. Akármennyit tanítok így neked, te azt hiszed, hogy ismered Istent, mert hallod a tanítást. De a tanítás azt mondja, hogy nem ismerheted meg, ha nincs benned szent lélek. Kérned kell a szentek, kérned kell az Istennek az új megnyilvást, nem kell értened, azt kell csak megértened, hogy van ilyen, és kérd, hogy legyen benned, és tapasztald magadban az Istenit, és így imád most már Istent. Szívedben, lelkedben, és egész lényegedben és középpontodban, és ismerd meg az új emberedet, vagyis fel kell ébredni. Aki nem ébred föl, még ki lesz szolgáltatva a régi énjének, mert nincs más éned, mint az, ami az előző. Nem fogsz más tapasztalni. Hagy mondjak el egy példát, hogy volt egy ember, akihez eljött a barátja, és hozott egy kacsát neki. És megörült a barátnak ez az ember, és megfőzte a kacsalevest csinált, és megették. Boldogan együtt voltak, és elment az ember. Erre jött egy másik ember, és mondta, hogy ennek a barátja vagyok, tudod, a te barátodnak, aki ezt a kacsát hozta neked, és én is jöttem hozzád vendégségbe. És leült szépen. Tudta, hogy a barátja is kapott kacsalevest, tudta, hogy vendégül látta, leült, és ott volt vele. És egyre csak jöttek a barátok. hogy én is annak vagyok ám a barátja, aki hozzád jött és hozta neked ezt a kacsát. És mindenki jött, és egy idő után megunta ez az ember, hogy mindenki jön itt kacsalevest enni. Mert egyszer a barátom hozott nekem egy kacsát és elkészített, és egyszer csak jött egy idegen, akit már tényleg nem ismert, már szegről végről se. De ő is azt mondta, hogy hát jöttem, tudod, a barátod hozott neked egy kacsát. És csinált egy kacsát, én is jöttem, hogy vendégségbe hozzád. És akkor az emberünk föltett egy vizet, fölforralta, és oda tette elé. És akkor mondta az idegen, de hát mi ez? Hát ez az a kacsa, amit hozott az én barátom, annak a levesének a levese, és ezt adom én neked. Mert te is az én barátomnak a barátja vagy. Nem tudom, kicsit érezzük meg a példázatban, hogy mi is akkor a lényeg, hogy mi marad a végén. A kacsából, meg a levesből. Forró gőzölgő víz. És ugyanígy, ha a Szent Élek nincs a szívünkben az Istenből, forró gőzölgő víz lesz, mint a kacsa leveséből. Mert mi történik pusztán csak? Valakinek a valakija azt mondta, hogy ő hisz Istenben, és ő elmondja nekünk, hogy hogyan hit. Az elmondja mások, és évezredekig ez így megy. És mire elmondja mindenki, hogy kicsoda az Isten, mert leírta meg, ugye, akkor én mire oda jutok, és leülök, hogy szeretnék ebből én most akkor egy élő, finom dolgot, addigra nekem sokszor a gőzölgő víz jut. Mert nem tud más jutni. Tehát ezt jelenti, hogy a szentelket minden korszakban venni, és minden embernek venni, és egyénileg, mert én nem tudom neked átadni, akármennyit tanítok, te csak azt mondod, hogy ez egy gőzölgő víz volt, itt gőzölögtette 45 percig, 50 percig. Hú, fejembe is szállt ez a dolog, ki kell, hogy szellőztessem magamat, ez egy kicsit lehet, hogy sok is volt. Tehát, hogy, és utána mi marad belőle, menjünk el vendégségbe. Hát tudjuk, hogy itt valami történt, vagy valamit azért mégiscsak adnak, ugye? Csak hogy azt a lényeget megkapjuk-e. Ezért ment föl, ugye Krisztus a mennybe, hogy ezt a lényegiséget minden korszakban ő maga garantálja, hogy onnan fentről leküldi neked. Ő a garancia, nem én. A mennyei főpap, aki valósággal meghalt, bebizonyította, hogy egyetlen egy Isten van, csak az élő, a lelki Isten van. Nincsen sok Isten a világban, egy van, aki megnyilvánul. Lehet, hogy több formában, és azt a legtökéletesebben azok ismerik meg, akik a Szentlélekben ismerik őt, és a szívükben lakozik. Ezért fontos tehát a gyülekezet közössége. De a gyülekezet közössége a pusztán olyan emberek, hogy az én barátom barátjának eljöttünk, hogy kacsalevest együnk, de mi is csak leülünk és várjuk, hogy jöjjön a kacsaleves, akkor nem lesz. Akkor közösség is ilyen szintre fog lesüllyedni. És ezért kell eljönnie annak a tanításnak, amikor azt mondja Isten, hogy ott lakom a szívükben, ne tanítsátok egymást. Miért? Mert fönntartjuk azt az illúziót, most durván mondom, tanítsunk, de arra ne, hogy ezt tanuljuk meg, hogy tanítsál engem, na jó, meghallgattam, mit mondtál. Én is meghallgatom, én is elmondom neked, és mindenki elmondja, csak senki sem van ott. És ezért bemegyünk akár Istenről is, könyvtár, hát annyi könyv van, amelyet elolvashatsz Istenről, de egy sem biztosítja azt, hogy tényleg valóban találkozol Istennel. Ezért nem írt könyvet Jézus. Mert igazából nem az hordozza a lényeget, hanem azt mondta, nem könyvet adok nektek, hanem a Szent Lelket, és a hozzám imádkoztok. Ezért fontos, miért kell nekünk Jézushoz, mert neki ez a felhatalmazása, mint főpapnak. Úgy köt bennünket össze az Isten, hogy a Szent Lélekkel. Ezt senki nem hirdette meg. Nincs ilyen tanító, nincs ilyen, aki ezt mondaná, hogy az Isten a szívedbe fog lakozni, hogyha engem követsz. Hogy így lesz. Ez a tanítás, és ennek a valósága nincs meg sehol. Ezt ünnepeltük ugye pünköskor, amikor a tanítványok megtapasztalták, hogy Isten lelke beléjük áradt, és ennek az ízét, az erejét, az örömét. Hát most ugye a mi feladatunk az, hogy a kacsaleveshez eljussunk, ha így nézzük, és a gőzölgő vizet pedig nem mondjuk annak. illetve még a mélyére és titkára, ez a 2000 év nem is arra adatott, hogy emlékezzünk Krisztusra. Itt is egy tévedés van. Nem arra adatott, hogy egy vallást fenntartsunk, védekezzünk, apologizáljunk, hogy kicsoda az Isten, nem ez az Isten. Jöttek az ideológiák, a materializmus, jött a felvilágosodás, és azért lehetett Istent a mellékvágányra tenni. Mert hát az emberek azt mondták, hogy ez csak egy fogalom. Hát ez egy elv. Nem értették az emberek a világot, és kitalálták maguknak Istent. De most értjük a világot. Van tudomány, van anyag, van nagy boom, és tudjuk, majd legalábbis így jobban értjük, hogy miből lettünk, és Istent perifériára szólítottuk. Azt mondtuk, hogy ez az emberek hite miatt megengedhető. Mindenkinek a szuverén joga, hogy higgyem, és az embernek a pszichikai jelenségei közé tartozik a hit. Akár a pszichológiába is. Az, hogy te hiszel valamiben, az a te szubjektivitásod, a te kivetítésed, hogy miben hiszel. És az Isten lényegében ennek a belső szubjektumnak egy tulajdonság, hogy az ember egy vallásos lény, és így van meg, és ezért Istent elképzeli, és aki hisz bizonyos vallásokban, hagy higgyenek az emberek, hát adjuk meg ezt a szabadságot, hogy te hihetsz, te elképzelhetsz, és ezzé vált. Most kérdezem én, ezért halt meg Jézus, hogy a kacsalevesből egy ilyen víz legyen. Hát ezért nincs értelme meghalni. Fölmenni a keresztre, vagy fölmenni a mennybe, és ennyit szenvedni ezért, hogy ez lesz a vége. Mert ez nem is az. Hát nem lehet az. És azért, ha most lenne egy egyetem, ahova el lehetne menni, most nem teológia, ahol az Istennel azokat a titkokat kutatnák, és meg tudnák nyilvánítani, és az embereknek tapasztalható valóságképpen lenne, szerintem oda mindenki akarna menni. Csak azt mondta Krisztus, hogy igen, ha a szentelket veszitek, és a lelki dolgokban fogtok fejlődni, akkor lényegében ti magatok lesztek ez, és nem egyetemet adott, mert tudta, a Földön egy ilyen egyetemet felhúznak, akkor azt nem lehetne úgy működtetni, mert ilyen egyetem nem létezik. Mert így ezt nem lehet létrehozni. De végében a gyülekezetnek kéne lenni ennek az egyetemnek, ahol maga, ahogy a szenteket kapjuk, hogy mi magunk vagyunk azok, akik ezt nekünk kell gyakorolni, ezt helyettünk senki nem gyakorolja, és ezt nem szabad vallásos elvé tenni. Mert akkor pusztán csak a ritus lesz. És a ritus az nem lesz. Az a ritus, hogy elmegyek a barátjához, és leülök, és nézem a forró gőzölgő vizet. Nem lesz több. Tehát ezért létezik olyan, hogy valakik tudnak, de azok is valamit ugye a Szentlélekből tapasztaltak, töredékét át tudják adni, de a másik nincs ott, nem is érti. Beszélt valamiről, nem is értette, miről beszél. Mert ég és föld, fogalmam nincs. Mert hiányzik a együttes élmény. Te is tudod, te is, vagy nem is tudom jól elmondani, de te érted? Igen, mert én is tapasztaltam, és akkor tudunk ugye keresni, és ez egy tudás, ez egy tudomány lehetne, tehát Istennek a teológia, az Istenről való beszéd állapota, mert a teológia az Istenről beszélek. Még mindig ebben vagyunk, Istenről beszélek. Mit mond Isten? Nem tanítja egyik ember a másikat. Nem beszél. Mit csinál? Tudja. Velem van. Tehát a teológia korszaka egyrészt még mindig tart, meg fog is, mert szükségünk van, mert nem mindenki tudja, testben vagyunk, de most már nem az Istenről való beszéd korszakának kellene lenni, hanem annak a belső tudatossági korszaknak, amikor mindenki tudja azt, hogy kicsoda az Isten. És ez a kihívás. Ez még ugye mondhatjuk, nem érkeztünk meg. Hát ez az új szövetség. Azért vagyunk most még benne, hogy ébredjünk már föl, hogy mi lenne a cél. Hogy mit kellene meghódítani, és mire kell használni az időt, az energiát, a szent könyveket, önmagunkat, és azt, hogy eljövünk a templomba. Miért is jövünk el, hogy ezt a célt el ne tévesszük, és tudjuk ezt megélni. Ezért adta Isten a szentelket, hogy ezt kormányozza, illetve ezt az élményt egyáltalán el tudjunk indulni ezen az úton. Jó. Elfutott az időnk. Most akkor imádkozzunk, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, te ismered a mi szívünket, lelkünket. Add, hogy megérthessük, hogy nem kevesebbről van szó, mint hogy a te lényegiséged megtapasztalásáról. És add meg, hogy ezt mi a Szentlélekben talán fogalmi szinten tudjuk először megközelíteni, utána pedig, ha Krisztust látjuk, és érzékeljük, és tudunk róla, akkor tudunk menni hozzá, és kérni tőle ezt az áldást, ami mindennek a lényege és középpontja. Add meg, hogy így tudjuk az Isten tiszteletet is másképp látni. És kérjük ezt, hogy a mi imádságunkban valóban a Szentelket kérjük, hiszen az a mi tanítónk, vezetőnk, és ő fogja megmutatni nekünk, hogy ki vagy valójában. Kérjük ezt az örömöt, békességet, és ebben vezess bennünket. Légy gyülekezetünkkel, idős testvéreinkkel, mindazokkal, akik otthonaikban vannak. Áld meg országunkat is, népünket is. Most pedig hallgass meg csendben elmondott egyéni imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem az adakozás, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindenkinek nem boldog karácsony és húsvét ünnepet kívánok, hanem pünkös ünnepet. Tegnap boldog húsvét ünnepet kívántam. Ezt később visszanézve magamat észre se vettem, csak másodszor, amikor megint boldog húsvét ünnepet kívántam, úgyhogy teljesen képbe vagyok. Úgyhogy boldog pünkösd ünnepet, és örülök, hogy itt vannak, és eljönnek, és újból visszaállt ugye az Isten tiszteleti rend, ilyen megkötésekkel, hogy maszkban vagyunk, távolságtartással. Mégis ugye együtt tudunk lenni, várjuk a testvéreket továbbra is. Következő vasárnap, illetve a neten is még fönt lesznek az Isten tiszteletek is. És a nyári táborokkal kapcsolatban még gondolkodom, a konfirmáció most el lett egy csúsztatva, úgyhogy azt majd felvesszük a fonalat szerintem szeptembertől, és már szerintem nincs hirdetni való. Csütörtökön van bibliaóránk, ami szintén működik, azokat is fel szoktam tenni, az is fel lesz a netem. Hirdetem még, hogy Mándoki Sándor 8 évet ért haza teremtőjéhez, ráemlékezik felesége és családja, Isten adjon vigasztalást, és Isten tiszteletük után emlékharang szól az ő tiszteletére. Akkor énekeljük záró énekünket, majd pedig a himnuszt, a 372. dicséretünket énekeljük. A 372. dicséretünknek első három versét. Az első vers így kezdődik, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Thank you.
Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Ó, szent lélek árváknak kegyelmes atya, szegény gyarló bűnösöknek bátorítója. Hitünkben tántorgóknak erős gyámola, és az ő gyenge hitüknek csak te vagy táplálója. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, a mi szomorú szívünknek igaz öröme. Lelki háborúinknak csendesítője, az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.
Énekeljük a himnuszt. Vegyük Istenünk áldását. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentének és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Amen. Áldás, békesség.